Laudetur Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Adásunk tartalmából.
A Szent Atya megáldotta a Szent Péter téren összegyűlt híveket.
A pápa üzenete a vatikáni Gaudium et Spes konferencia résztvevőihez.
A Da Vinci kód történelmi és teológiai tévedések mozaikja. Interjú Tarcisio Bertone genovai bíboros érsekkel.
Interjú Tadeusz Kondrusjevics moszkvai metropolita érsekkel.
Szerdán délelőtt 11 óra 20 perckor II. János Pál pápa dolgozószobája ablakából megáldotta a Szent Péter téren összegyűlt zarándokokat, főleg lengyel és amerikai zászlókkal integető híveket. Ez volt a Szent Atya első nyilvános megjelenése azóta, hogy vasárnap este visszatért a Vatikánba 18 napos kórházi tartózkodás után.
A Gaudium et Spes kezdetű zsinati lelkipásztori konstitúció közzétételének 40. évfordulója alkalmából a Justitia et Pax pápai tanács nemzetközi összejövetelt tart a Vatikánban március 16-a és 18-a között. A kezdeményezés célja, hogy megvizsgálják a zsinat szociális tanításának hatását a modern világra, különös tekintettel az igazságosságra, a katolikus szociális hagyomány filozófiai és teológiai alapjaira. A konferencia magyar résztvevője Baritz Laura Sarolta domonkos nővér, aki csütörtökön tart előadást.
Szerdán délután a konferencia résztvevőit Renato Martino bíboros, a Justitia et Pax pápai tanácselnöke köszöntötte, majd Angelo Sodano bíboros, vatikáni államtitkár olvasta fel a Szent Atya üzenetét.
Mint a Szent Atya levelében emlékeztet, a Justitia et Pax pápai tanács nemzetközi akadémiai intézetekkel együtt konferenciát hívott össze a Gaudium et Spes kezdetű zsinati lelkipásztori konstitúció közzététele 40. évfordulója alkalmából. Az Egyházról a mai világban alcímet viselő dokumentumról megrendezett szimpózium témája felhívás az igazságosságra, a Gaudium et Spes öröksége 40 évvel közzététele után.
A Szent Atya üzenetében utal rá, hogy a szimpózium témája a figyelmet arra a kihívásra irányítja, amellyel az egyház szüntelenül szembe találja magát. Az egyház arra a kötelességükre emlékezteti a híveket, hogy a világi valóságot az evangélium fényében értelmezzék. Olykor ugyanis a tudomány és a technológia óriási léptekkel haladó fejlődése elfeledtetheti az igazságosság alapvető kérdéseit, a népek közötti nagyobb szolidaritásra, a társadalmi kapcsolatok emberibb felépítésére való közös törekvés ellenére.
Az a szomorú tény, hogy továbbra is léteznek fegyveres konfliktusok, az erőszaknak világ számos részén újra meg újra megismétlődő megnyilvánulásai, ellenpróbái annak, hogy megbonthatatlan kapcsolat áll fenn az igazságosság és a béke között. Ez az az alapvető tanítás, amit a Gaudium et Spes kezdetű zsinati dokumentum bátran és világosan megfogalmazott. A valódi béke előfeltétele az a szilárd elhatározás, hogy tiszteletben tartjuk a többieket, egyéneket és népeket, tiszteljük méltóságukat, továbbá szüntelenül törekszünk az emberi család tagjai közötti testvériség növelésére. A Gaudium et Spes továbbá azt állítja, hogy a béke a szeretetnek is gyümölcse, mely meghaladja azt a határt, ameddig az igazságosság el tud menni.
Ezért minden kereszténynek az a sürgető feladata, hogy gyakorolja az igazságot a szeretetben. Az igazságosságról szóló tanítás nem meríti ki az egyház szociális tanítását. Szükség van rá, hogy soha ne feledjük a szeretet erényét, amely elvezet a megbocsátáshoz, a kiengesztelődéshez, és amely lélekkel tölti meg a keresztények elkötelezettségét az igazságosság érdekében. Kétségtelen azonban, hogy az igazságosság az alapja minden helyesen értelmezett társadalmi rendnek. A pápa üzenete végén azért fohászkodik a Szentlélekhez, hogy világosítsa meg és vezesse a szimpózium résztvevőit. Ennek az összejövetelnek a munkái is hozzájárulnak majd, hogy rávilágítsanak. Az évek múlásával a zsinati szövegek nem veszítenek értékükből és fényükből.
A Da Vinci kód történelmi és teológiai tévedések mozaikja. 17 millió példány kelt el szerte a világon Dan Brown könyvéből, többek között a sikeres kiadói marketingnek, valamint a gondosan kidolgozott ferdítések és hazugságok szövevényének köszönhetően, amelyek felforgatják az evangéliumok történelmi igazságát. Ekként ítéli meg Tarcisio Bertone bíboros genovai érsek a Da Vinci Code thriller regényét. A világ számos részén divattá vált könyvvel kapcsolatban a genovai érsekség kezdeményezésére március 16-án szerdán este szakemberek bevonásával vitafórumot tartottak Genovában. A Vatikáni Rádiónak adott előzetes interjújában Bertone bíboros elmondta, az elsődleges kár, amit a könyv okoz, a fiatalok körében érzékelhető. Ma már nem lehet modern fiatal valaki anélkül, hogy olvasta volna a regényt. Az iskolákban elterjedt az a vélemény, hogy muszáj megvenni a könyvet, amely lerántja a leplet az egyház manővereiről, amelyeket a történelem folyamán alkalmazott.
Bertone bíboros fájdalmasnak és szörnyűnek nevezte ezt a jelenséget. A Da Vinci kód ferdítései között szerepel, hogy az evangéliumban figyelmen kívül hagyják a nőket. Ez teljességgel hamis állítás, tiltakozott a genovai érsek, példaként említve, hogy Jézus anyjának, Máriának közismerten központi szerep jut az evangéliumban, vagy hogy a nők az új szövetségben ugyanúgy jelen vannak, mint az apostolok. S végül az ősegyházban tudunk nem csak diakónusok, hanem diakonisszák jelenlétéről is. Ezért tehát teljesen alaptalan előrántani egy Amazon Mária Magdolnát az ősegyházban azért, hogy biztosítsuk a nők jelenlétét. Egy másik fontos tényező Jézus halálának és feltámadásának tagadása, pedig Krisztus szenvedéséről nagyon pontos leírást tartalmaznak az evangéliumok.
Mindezek ellenére a könyv az egyik legnagyobb kiadói siker. Vajon miért? Bertone bíboros szerint a hazugság halmaz terjesztése mögött rejtőző stratégia ellenreakció a Szenttévi nagy eseményre. Ugyanis sokaknak nem tetszett az, ahogyan az egyház II. János Pál pápával az élen rendkívüli nagy hatást gyakorolt az emberiség időszerű nagy kérdéseire. A sors iróniája az, hogy a haszon reményében katolikus könyvesboltok is árusítják a könyvet. Én mindenkit lebeszélek arról, hogy megvegye és elolvassa a könyvet, mondta a genovai érsek. Philip Jenkins, amerikai szociológus szerint a Da Vinci kód sikere újabb bizonyítéka annak, hogy a katolikus ellenesség az utolsó elfogadott előítélet a társadalomban. Ezzel egyetért Bertone bíboros is, aki a Vatikáni Rádiónak még elmondta. Kíváncsi lennék, mi történne, ha valaki egy hasonló hazugságokkal tele tűzdelt könyvet írna mondjuk Buddháról, Mohamedről, vagy például hamisan jelenítené meg a holokausztot vagy a Shoát.
A Szovjetunió feloszlatásáról szóló dokumentumot 1991. december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén írták alá, emlékeztetett Tadeusz Kondrusziewicz, moszkvai érsek, a Zenit római székhelyű hírügynökségnek adott interjújában.
Vatikánváros. A Zenit katolikus hírügynökség interjút készített Tadeusz Kondrusziewicz moszkvai érsekkel, akit II. János Pál pápa 1989-ben nevezett ki püspökké, és aki 2002. február 11-e óta az orosz főváros Isten anyjáról elnevezett főegyházmegyéjének metropolita érseke.
A főpásztor március 8-án kereste fel a Gemelli kórházban II. János Pál pápát, akit arról tájékoztatott, hogy Oroszországban a hívek térdre borulva imádkoznak a Szentatyáért, a templomokban és otthonaikban egyaránt. A moszkvai érsek külön felhívást intézett híveihez, hogy fohászkodjanak Istenhez a pápa egészségéért. A pápa arról biztosította Kondrusziewicz érseket, hogy szüntelenül imáiba foglalja Oroszország helyi egyházát, majd megáldotta a főpásztort és engedélyét adta, hogy áldását továbbítsa az oroszországi híveknek. A Zenit újságírója a következő kérdést tette fel a moszkvai érseknek.
Érsek úr, a kazanyi szűzanyag egy képe, amelyet a Szentatya 2004. augusztusában a moszkvai pátriárkátus számára elküldött, valóban képes arra, hogy közelítse egymáshoz a katolikusokat és ortodoxokat?
A kazanyi ikon átadásának szertartása során, amelyre a Kreml székesegyházában került sor, Walter Kasper bíboros egy-egy szavai, amelyeket II. Alexi moszkvai és összorosz pátriárkához intézett, nagy hatást gyakoroltak rám. A bíboros úr arra emlékeztetett, hogy a szűzanyához intézett ima mindnyájunkat, keleti és nyugati keresztényeket az osztatlan egyház idejébe vezet vissza. Mária, Isten egész népének anyja, mindnyájunk szószólója.
A katolikusok és az ortodoxok közös kezdeményezéseket hirdettek meg Moszkvában. Ez azt mutatja ön szerint, hogy az ökumenizmus kedvező szakaszához érkezett?
Szeretem mindig a dolgok pozitív oldalát tekinteni. A II. Vatikáni zsinat előtt mi katolikusok azt mondtuk az ortodoxokról és a protestánsokról, hogy szakadárok. Ma testvérnek tekintjük őket. A katolikus egyház és számos ortodox egyház közötti kapcsolatok nem mentesek a problémáktól, de van számos jó dolog is. Emlékezzünk például Kasper bíboros két moszkvai látogatására, amelyekre egy év alatt került sor, valamint a vatikáni és az ortodox egyház közötti küldöttségek cseréjére. Április 13-án a Moszkvai Tudományos Akadémián találkozóra kerül sor, amelyen római professzorok is részt vesznek, és ahol bemutatják a katolikus enciklopédia második kötetét. Április 14-én pedig nagyszabású konferenciát rendeznek a II. Vatikáni zsinatról a katolikus egyház és az ortodox Szent András apostol bibliai teológiai intézet közös szervezésében.
Érsek úr, van alapja a katolikusok elleni vádaknak, miszerint prozelitizmust, térítést folytatnak?
Ezeknek a vádaknak nincs alapjuk. A II. Vatikáni zsinat után az ortodox egyházakat testvéregyháznak tekintjük, akik ugyanúgy rendelkeznek az üdvösségszerző eszközökkel, szentségekkel, tehát semmi szükség nincs arra, hogy prozelitizmust folytassunk. El kell azonban fogadnunk azoknak az akaratát, akik katolikus hitre akarnak térni. Az egyetlen megoldás, ha az egyházak egyetértenek a prozelitizmus fogalmának közös meghatározásában. Walter Kasper bíboros moszkvai látogatása után vegyes bizottságot hoztunk létre, amely az ortodox, illetve a katolikus egyház 3-3 képviselőjéből állt, és amelynek én magam is tagja voltam. Eddig már kétszer ültünk össze. Az első összejövetelen azokkal az ügyekkel foglalkoztunk, amelyeket az ortodox patriarkátus prozelitizmusnak ítélt meg. Sok munkánk van, főleg a teológiai érvelés és a vallásszabadság kérdésében. Számos akadály áll még fenn, nevezetesen a kánonjogi terület megsértésének vádjai, amellyel az ortodoxok illetnek bennünket. Építeni azonban mindig több időt vesz igénybe, mint rombolni, ahogy ezt egy orosz közmondás tartja. A gyümölcs éréséhez is sok időre van szükség. Minden Isten kezében van, mi is eszközök vagyunk Isten kezében.
Érsek úr, személyes hitbeli képzésére nagy hatást gyakorol az ortodox hagyomány?
Igen, és ezt szem előtt kell tartani a lelkipásztori munkában is. A katolikus egyházban nyugaton nem használatosak az ikonok. A vasárnapi szertartás 30-40 percig tart. Itt az emberek másfél órás, vagy még hosszabb szertartásokat igényelnek.
Dinamikus Moszkvában az egyházi élet?
Moszkvában 15 évvel ezelőtt vasárnaponként csak két szent mise volt. Az egyik a franciák Szent Lajos templomában, a másik az amerikai nagykövetségen. Ma 27 szent mise van 12 nyelven. Számos fiatal jön a szertartásokra, akik közül sokan orosz állampolgárok, mások külföldiek. Mivel csak két templomunk van, a különféle nagykövetségeken kell bemutatnunk a szent misét. A fiatalok nagyon tevékenyek, több nyelven beszélnek, szívesen vállalkoznak önkéntes munkára, események megszervezésére.
A szerzeteseknek nehézségekkel kell szembenézniük, ha le akarnak telepedni Oroszországban?
A szerzetesek már jelen vannak Oroszországban, de nehéz számukra, hogy megszerezzék a jogi elismerést. Az orosz törvény nem tesz különbséget a plébániák vagy a szerzetesi közösségek között, és ahhoz, hogy bejegyezzenek egy monasztikus közösséget, arra van szükség, hogy legalább 10 orosz állampolgárságú tagja legyen. Ezt a problémát csak az oldja meg, ha orosz hivatások lesznek. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi ima csoportok létezését, de nem ismeri el őket jogi személyként. A szerzetesektől eltekintve számos csoport és közösség működik Moszkvában, Szentpétervárott és más városokban, jelen vannak az új katekumenek, a fokolarínik, a közösség és felszabadítás. Húsvétkor például misét mutatunk be Don Giussani lelki üdvéért.
Érsek úr, ha azt hallja Fatima, mi jut eszébe, mint orosznak és mint katolikusnak?
Sok mindenre gondolok. Lucia nővér halála után szent misét mutattunk be érte, ami engem illet, háromszor találkoztam vele. Először 1991-ben Coimbrában. Nem akarta elhinni, hogy Moszkvában van érsek. Ez annak a jele volt számára, hogy a fatimai ígéret beteljesedőben van. Nagyon meg volt hatva. Azt mondta nekem, hogy imádkozik egész Oroszországért, minden keresztényért. Arra kért, hogy imádkozzam a keresztények egységéért. Kaptam tőle egy rózsafüzért, amelyet ő maga készített, és egy fatimai szüzet ábrázolók egy képet, amelyet megkért, vigyek el a moszkvai patriárkátusra. Ezt meg is tettem, és a patriárka elfogadta. Azután 1996-ban találkoztunk, amikor fatimai zarándoklatra mentem orosz hívekkel, majd utoljára 1997-ben láttam, amikor ismét arra kért, hogy imádkozzam a keresztények egységéért. Oroszországban minden hónap 13-án fáklyás körmenetet tartunk, és imádkozunk. Számunkra, katolikusok számára, Fatima üzenete a szovjet rezsim idején a remény üzenete volt. Sötétségben éltünk, de a szűzanya így szólt, szeplőtelen szívem győzni fog, és Oroszország megtér. A politikai vezetők, akik 1991. december 8-án aláírták a Szovjetunió feloszlatásáról szóló dokumentumot, talán nem voltak tudatában annak, hogy az a nap szeplőtelen fogantatás ünnepe volt.
José Gil, spanyol pszichológus szerint növekszik a gyermekek körében a szorongás. A Valenciai Katolikus Egyetemen előadás sorozatban foglalkozott a gyermekkori szorongás kérdésével José Gil, az egyetem tanára, más pszichológus kollégáival együtt. Az 1 és 16 év közötti gyermekeket vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy 40%-uk szorong, depressziós vagy fóbiái vannak. A gyermekkori szorongás következményeiről közzétett tanulmányok kimutatták, hogy a szorongás 10% esetében szívrendellenességek, légzési problémák, hányinger és más bélrendszeri betegségek formájában jelentkezik.
José Gil professzor a Zenit hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy a szorongásnak vannak elfogadható formái, például veszély esetén, amikor a szervezet úgy érzi, hogy védekeznie vagy menekülnie kell. Ezekben az esetekben a szorongás lehet normális megnyilvánulás. Ám vannak olyan esetek, amikor a veszélyérzet eltúlzott, és ez főként olyan gyermekeknél történik, akik nagy képzelőerővel rendelkeznek, és a képzelt veszélyeket nem tudják kezelni. A gyermekkori szorongást külső vagy belső okok váltják ki, és szerencsére a gyermekek esetében a felnőttekkel ellentétben a szorongás később megszűnhet.
A spanyol pszichológus megfigyelései szerint azoknál a gyermekeknél, akik világos és következetes szabályok szerint élő családokban nevelkednek, kevesebb a szorongó gyermek, következésképpen a rosszul működő családokban, ahol például az apa a rosszul viselkedő gyermeket aszerint bünteti meg, hogy éppen milyen kedve van, gyakoribb a szorongó, sőt depressziós gyermek. A pszichológus végül kitért még az étkezés és a sport szerepére. A mozgás és a helyes étrend támogatja a szervezetet abban, hogy szabályozni tudja negatív érzelmeit. Következésképpen segít a szorongás levezetésében és a depresszió kialakulásának megakadályozásában.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, adásunk véget ért.
Elbúcsúznak önöktől a mai műsor szerkesztői
Török Csaba
és Vercse Márta.
Köszönjük, hogy minket hallgattak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.